hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar közlönyben megjelent az igazságügyi miniszter rendelete az április 12-ére kitűzött országgyűlési képviselőválasztás határidőinek és határnapjainak megállapításáról, közölte a Nemzeti Választási Iroda a távirat irodával. Az NVI a rendeletben szereplő határnapok közül felhívta a figyelmet arra, azt a pártot vagy országos nemzetiségi önkormányzatot, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választáson február 3-ától lehet jelölő szervezetként bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A választópolgárok február 5-től április 2-án 16 óráig nyújthatják be az átjelentkezési kérelmet, a külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, a nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelmet, a látássérült választópolgárok a Braille írással ellátott szavazósablon igényüket. Két egymást követő napon fizeti ki a kormány a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét, mivel a bankszövetség jelzése szerint a bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni a két fizetést, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány kiemelt fontosságúnak tartja az idősek megbecsülését. Ezt bizonyítja az is, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke 2010 óta 48%-kal emelkedett. A kormány nem csupán értékálló nyugdíjakat tudott biztosítani, hanem jelentősen tudta növelni a nyugdíjak reálértékét is. Az országgyűlési választások előtt megalakul a közmédia választási iroda, jelentette be a Duna Média Szolgáltató vezérigazgatója az M1 aktuális csatornán. Altorjai Anita kiemelte. Az ideiglenesen létrejövő testület tagjait a Médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap és a Duna Médiaszolgáltató, mint a közmédia két alappillére delegálja, a héttagú testület addig működik, amíg a választásoknak vége nem lesz. Zárul a fejlettségi szakadék Budapest és a fővároson kívüli térségek vármegyék között, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Miskolcon a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei közgyűlés évértékelő rendezvényén. Navracsics Tibor közölte, ezt egyértelműen jelzi az is, hogy Borsodabolyi-Zemplén vármegye ebben az évben már növekedési pályán van. Hozzátette, lassú és szívós munkával ezen térségek felzárkóztatása az elkövetkező években is folyamatos lehet, ha a munka ugyanebbe az irányban és ugyanilyen intenzitással folytatódik. Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke az évértékelő beszédében egyebek közt beszámolt a vármegyei közgyűlés és annak hivatalának működéséről, és bemutatta területfejlesztési tevékenységük eredményeit. Debrecen a szakképzési megújulás motorja. Az általános iskola után 2200-an a szakképzésben folytatják a tanulmányaikat. A város középiskolásainak 60%-a a szakképzésben tanul, mondta a kulturális és innovációs miniszter a Kérdezd a minisztert fórumsorozat debreceni állomásán tartott sajtótájékoztatón. Hankó Balázs gazdasági csodának nevezte, hogy az elmúlt 10 évben 101 nagyvállalat telepedett le a városban, 600 milliárd forint támogatás érkezett Debrecenbe, és 23 ezer új munkahely létesült. A tárcavezető szerint ez a gazdasági fejlődés a szakképzési megújulásnak is köszönhető. A Debreceni Szakképzési Centrum 11 iskolája közül 2 van az ország 10 legjobb technikuma között, ami országosan is példanélküli. Végül az időjárásról. Ismét romlanak a látási viszonyok. Többfelé képződik akár sűrű, zúzmarásköd. Így nagy részborult párás ködös idő várható. Több helyen, de egyre inkább keleten fordulhat elő gyenge intenzitású csapadék. Az északi középhegység, Észak-Alföld, illetve a főváros tágabb térségében ónos eső, délebre inkább eső valószínű. Továbbá az északnyugati nyugati határvidéken sem kizárt ónos szitálás. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2 fok között alakul. A déli tájakon mérhetjük a fagypont feletti értékeket. Pénteken a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű. Délnyugaton néhol 5 fok felett lehet. Híreket hallottak.
És a perc hordja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyol.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!
Varga Gáborral, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár igazgatójával beszélgetek.
Az a célja, hogy a könyvtár terein túl megszerettessük és még jobban felhívjuk a figyelmet az olvasás fontosságára, a könyvtár használat fontosságára, mert azt gondolom, hogy a magyar könyvtári rendszer egy olyan kulturális rendszer, amelynek központi és nagyon markány szerepe van abban, hogy nem csak a szabadidő hasznos eltöltését, természetesen ez is nagyon fontos, hanem az olvasás megszerettetését, a dokumentum használatot, legyen az könyv, folyóirat, vagy esetleg adatbázis, ezt képviselje, és itt fontos az, hogy az emberek kezébe könyvet tudjunk adni, vagy bármilyen dokumentumot, és a statisztikai adatok azt mutatják, hogy emelkedik azoknak a száma, akik kölcsönöznek, és egyre többet kölcsönöznek. Nyilván ebben szerepet játszik az is, hogy a dokumentumárak azért eléggé elszabadultak napjainkban, de én azt szeretném hinni, hogy nem csak emiatt, hanem amiatt is járnak hozzánk, és kölcsönöznek ennyien, mert jó a dokumentum kínálatunk, és azt gondolom, hogy a kollégák nagy hozzáértéssel válogatják a megvásárolni szánt dokumentumokat, illetve a használóinknak is van lehetősége jelezni, hogy éppen milyen könyvre, folyóiratra van szükségük, és akkor ezt beszerezzük a könyvtár számára.
Valóban nem lehet eleget beszélni az olvasás népszerűsítéséről. Ebben önök oroszlán részt vállalnak, hiszen a könyvtár a mindennapokban, a hétköznapokban is megteszi, mondhatom így a magáét, valamint népszerűsítik az olvasást. Egy fogalomról is beszéljünk, vagy egy kezdeményezésről, egészen pontosan a könyvtári kihívásról. A pozitív oldalát emeljük ki ennek a könyvtári kihívásnak.
A könyvtári kihívás egy olyan országos kezdeményezés, a célja nem más, mint hogy a könyvtár használatra való felhívás, bár arról van szó, hogy a könyvtáraknak forgalmi adatokat kell produkálniuk és jelenteniük, de ez nem csak száraz statisztikát jelent, hiszen minden statisztikai adat mögött látogatók vannak, és a forgalmi adatok mögött pedig könyvtárhasználat. És azt mondhatom, hogy mind a könyvtárhasználat, tehát a beiratkozott olvasók száma is nő, de még markánsabban nő, ahogy az előbb említettem, a dokumentum kölcsönzések száma. Ebbe a programba nem csak a II. Rákóczi Ferenc könyvtár csatlakozott be, hanem jó pár nyilvános könyvtár a vármegyéből, illetve a könyvtár ellátási szolgáltató rendszer keretében közel 100 kis település is, úgyhogy elmondhatjuk, hogy országosan innen Borsodabony Zemplén vármegyéből jelentkeztek a legtöbben erre a játékra, és ezt így is fogjuk fel, tehát ugye van fődi, vannak helyezések, de nem ez a fő szempont, hanem egy olyan országos kezdeményezés, amely valóban a könyvtárakat egy kicsit előtérbe állítja, és próbálunk olyan programokat szervezni, amely ezt a könyvtár használatot és a könyvtárak megszerettetését segíti elő.
És ha példát említhetünk, nekem nagyon tetszett a diafilmek kölcsönzésének példája, amelyet megemlített egy konkrét példaként. Milyen jó lenne, ha visszatérne a családokba tényleg az, hogy diafilmeket kölcsönöznek, és esténként leül a család azért együtt, hogy megnézzenek közösen egy diafilmet. Van erre példa?
Valóban, igen, ez egy új szolgáltatásunk, és itt összetalálkozott az olvasóigény, és a mi fejlesztési tervünk is, hiszen voltak diafilm klubjaink, vetítettünk diafilmeket óvodásoknak, kisiskolásoknak, és voltak ezzel kapcsolatos foglalkozások, de jött olyan igény, hogy ezt az otthoni környezetben a családok együtt töltve az estét is lehetne művelni, ezért több fiókönyvtárunkban is, és itt a központi könyvtár gyermekkönyvtárában is most már lehetőség van diafilmeket kölcsönözni, és a dokumentumvásárlási keretünk egy részét erre fordítjuk. És nagyon pozitívak a visszajelzések, tehát a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy népszerű, és sokan kölcsönöznek, és sokat diafilmeket, és hát valóban most lehetne ennek egy ilyen retrós feelinget tulajdonítani, de hát ha visszagondolunk a gyermekkorunkra, akkor az egy nagyon jó érzés volt, hogy este leül a család, és ugye a kisebbeknek felolvassák a szülők, nagyszülők. és akkor egy idő után meg már a gyermek olvassa a dián szereplő szöveget, az még egy másik aspektusa ennek az együttlétnek, úgyhogy én bátorítom a kedves olvasóinkat, hogy használják ezt a lehetőséget, hiszen folyamatosan szerezzük be a diafilmeket, és ugyanúgy, ahogy a könyvválasztékban is van beleszólása az olvasónak, hogy milyen könyvet szeretne tudni itt a polcokon, ugyanígy a diafilmek választéka kapcsán is nyugodtan, ha nem találja, vagy éppen ki van kölcsönözve, akkor beszerezzük még egy példányban.
Én pedig bátorítom a kedves hallgatókat, hogy éljenek ezzel az újfajta lehetőséggel is, akár itt a II. Rákóczi Ferenc könyvtárban is. Köszönöm szépen a beszélgetést Varga Gábornak, a könyvtár igazgatójának.
Én köszönöm.
Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem, a földre bukni, és az égre nézni fel?
Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket, s nevetve hagyni, hogy a szél sodorja fel? Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy eddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Akarsz-e bújni velem, összebújni zordteleken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben?
A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem. Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere, mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem téphet szét.
Akarsz-e szánni, ha egyszer bánni kell a bűneimet? Akarsz-e látni, ha lábam rossz utakra tér?
Az arcot látni, amivel megosztott a tükreid? Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígért?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én?
Hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere, mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem téphet szét.
Hey.
Dr. Utri Attila írót, a Keletirodalmi Alkotócsoport egyetlen még élő alapító tagját szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Ezúttal egy emlékriportot készítünk, mert hogy dr. Marosvölgyi Hegyi Béla íróra, költőre, filmrendezőre, dramaturgra emlékezünk, aki a közelmúltban hunyt el, és szeretnénk neki méltó emléket állítani, mert tanár úr is úgy érzi és úgy gondolja, hogy a magyar irodalmi élet egyik jelentős alakja volt ő, ám keveset beszélünk róla. Amíg élt, mi azért készítettünk riportokat alkotásairól, műveiről, jelentőségéről, és most, hogy átköltözött az örök hazába, szeretnénk méltó emléket állítani neki. Mivel kezdjük? Mit lehet róla tudnunk? Talán kevesen mutatták be így, és beszéltek róla úgy, hogy dr. Marosvölgyi Hegyi Béla, mert sokan Hegyi Bélaként ismerték.
Igen, ez az írói neve, és dr. Marosvölgyi Béla az állatorvosi diplomával rendelkezik, és Miskolcon a tejgyárba, annak idején így neveztük a tejipari vállalatot, ott Kiliánba, ott volt a tejgyárnak, volt a Miskolci tejgyárnak, volt az állatorvos, a fő állatorvosa.
1937-ben született.
Budapesten született, a felesége született Szegeden, de hát mindenki örülhetne egy ilyen embernek, aki szülőváros vagy szülőhelynek nevezné a társadalmi életbe való kapcsolódását. Na most a Hegyi Béla nekem barátom maradt, volt, és ezért ez most egy nehéz riport, mert tudom, hogy mennyit szenvedett, mennyit üldözték, mennyit félreállították, illetve egyszer rehabilitálták 91-be. És több újság, folyóirat, média büszkélkedhet azzal, hogy Hegyi Béla munkatársa volt, ugye az Esti Hírlapnak, az Új Embernek, a Vigéliának, Rónai György után átvette, onnan ered a barátságunk, a Vigéliában ismerkedtünk meg, és mikor még Rónai György a verseimet próbálta támogatni, de nem ez a fő szakmám, hogy verset írok, de érdekel a költészet maga.
És mit lehet tudnunk az életéről?
Hegyi Béla két szempontból kötődik Miskolchoz. Az egyik, hogy a tejgyárban volt állatorvos, hatósági állatorvos, a másik pedig, hogy tagja volt a Keletirodalmi Alkotócsoportnak. Tehát a Keletirodalmi Alkotócsoport sajnos tagjai is hullanak. Ő is most akkor csatlakozott az égi kelethez, mert már nagyon sokan vannak fönt, akik a keletben alkottak, írtak. Hát keletről én is egy zárójeles megjegyzést tennék, mint ahogy Béla útja az utolsó könyvében. Tehát valóban az irodalmi közéletet teremtette meg ebben a városban, párhuzamosan a napjainkkal és párhuzamosan a tokai írótáborral. Tehát az irodalmi jelenben éppen írtam az 50 éves Keletirodalmi Alkotócsoportról és az 51 éves tokai írótáborról. Tehát ennek a alternatív irodalmi közéletnek is tagja volt, Hegyi Béla műveket küldött az antológiákba, meg részt vett a kéziratok simításában, polírozásában is, amikor még komoly műhely kapcsolatban álltunk egymás műveivel. Hát Béla végül is 88 évet élt, és utolsó könyve az a zárójelentés a Kor falára, ez magánkiadásban jelent meg, tehát hiába egy jelentős magyar íróról van szó, filmrendezőről, dramaturgról, mégis a család dobta össze a kézirat kinyomtatására megfelelő összeget, és itt Béla csatlakozik azokhoz a nagy magyar írókhoz, akik még életükbe letették a tollat, tehát Herceg Béla, Gyertyán Ervin, ezekre hivatkozik ebben a könyvben, és ő maga is mondta, hogy most, ami eddig történt, zárójelbe teszi. Tehát ezért zárójelentés. Tehát a zárójel meg a zárójelentés, ez nagyon Hegyi Bélára jellemző játékos dramaturgia, de én hál' Istennek megértettem, hogy most valahol egy korszakváltás kezdődik az ő életében. Ez 75. születésnapjára jelent meg. Senki nem ünnepelte, senki nem köszöntötte rajtunk kívül és a Szent István Rádión kívül. Végül is az utolsó kötetét engem illetett meg az a tisztelet, hogy megszerkesztettem. Háromból kettő, ez arról szól, hogy újra alkodni kezd az Úristen az emberiséggel, hogyha két igaz ember a háromból van, akkor megmaradunk.
Max Mauntal idézett az előszóban, miszerint háromból kettő talán igaz, háromból kettő sovány vigasz.
Igen. Mint annak idején az első emberiség pusztulása előtt is egy igaz embert találta a teremtő Noé személyében, akivel végül is kiegyezett, és az emberiséggel Noén keresztül megbékélt az Úr, ezért van a szivárvány, és az első rasszok, a fehér, a fekete és a sárga, azok elindították az új emberiségnek a felzárkózását a teremtés bölcsességéhez, a teremtés akaratához. Most megint Béla is erről ír, hogy nagyon nehéz körülmények között vagyunk, háború, akkor turániátok, tehát hogy akinek sikere van, azt igyekszik a közvélemény eltaposni. Aki nem a mainstreamhez tartozik, az természetesen az csak egy olyan csodabogár lehet, nem kell rá figyelni. Írja egyik vallomásában Béla, hogy elnézést, hogy bélázom, de nem tudok másképp mindig hivatalosan megszólalni a barátom uramról. Na, lényeg az, hogy egyik ilyen megemlékezésében, önvallomásában írja, hogy lényegében ő szeretett volna a saját hazájába proféta lenni, akkor ellentétes erőket kibékíteni, tehát sok mindent szeretett volna, de ő úgy érezte, hogy erre nincs szükség. Pedig nagyot alkotott a vigíliában, ugye megteremtette a párbeszédet a különböző világnézetek között, a vigília asztalához írta, a vigília könyvekben a magyar irodalom legjelesebb műveit szerkesztette, és a Esti Hírlapban, a Lyukas órában, az Új emberben szintén jelentős művet alkotott. Most egy eszembe jutott, hogy a Mádl Ferenc, aki 93-94-ben művelődési és közoktatási miniszter is volt, ő készítette a NAT-ot, és 8 év múlva az Esti Hírlapban egy interjút készített bele Béla, ha jól emlékszem, és akkor rákérdezett, hogy mi van a NAT-tal. És akkor, tehát félre lett dobva, és azóta sincs normális NAT. És most Béla a riport után próbálta kieszközölni, hogy legyen már nemzeti alaptanterv, hát hiszen az oktatás az kulcskérdés. De hát csak politikáról, meg gazdaságról van szó, a kultúra, a művészetek, azok várhatnak. De nincs szó a kultúráról, nincs szó a megbékélésről, nincs szó a visszatérésről, az eredeti örök élethez vezető útról. Tehát két írót ismer a közvélemény, ez egyik az agyból ír, a másik pedig szívből. Na most Béla a szívből írók közé tartozik, és az agyból írók azok általában sikeresek, mert tudnak jó pofa műveket írni, tudnak olyan könyveket kiadni, amire van igény. Hát gyakorlatilag itt az értékes, igazán nagyon értékes könyvekre manapság a kiadók mindenki úgy, hát ki fogja ezt elolvasni. Na most Béla ennek a harcnak már a vége felé már belefáradt. Azt mondta, hogy nem, akkor inkább zárójelbe teszek mindent. Az új nemzedéket, hogy az Z-generációt figyelmeztette, még a most már az az utolsó műve, az Z-generációnak most már egyetlen nyomtatott könyve maradt Bélától, a zárójelentés a Korfalára, amely 2012-ben jelent meg. Én a Kortásban akkor 19-ben írtam róla, mert akkor jutott el hozzám ez a könyv, nem tudtam, hogy Béla ezt így összeszedte, sőt engem is beleírt a könyvbe, de az most nem érdekes, tehát néhány levelünk volt, amit idézett. Az is egy szomorú, az 1984-es esztendő, ugye az Orwelli esztendőről. Tehát van kötődésem hozzá, ehhez a könyvhöz is, és ahhoz a 3-ból 2-höz, amit végül is megszerkesztettem, a Kortárs kiadó elfogadta, de végül nem jelent meg. És most itt van a kézirat, a jogutódok, a két lánya, majd eldönti, hogy mit csinál. Engem nem bízott meg a két lány, hogy foglalkozzam a könyvvel, vagy keressek új kiadót, mert a Kortárs, ha már egyszer visszakérte Béla a kéziratot, akkor gyakorlatilag már most még egyszer nem lehet odaadni. De hát ott vannak a katolikus könyvkiadók, szerintem annak ezt ki kellene adni. Én szívvel lélekkel megcsináltam a szerkesztést, elfogadta a hozzáértő kiadó.
Az írásából idézek még, Kortárs irodalmunk nagy öregje volt ő, bölcs szerkesztője, írója, költője, filmrendezője, dramaturgja. A magyar szépirodalmi és filmalkotói kánonban kivételes helyet foglal el a Hegyi Béla 28 mindhárom műnemben írott könyve, 28 filmdramaturgiája, rendezései, gazdag műfajokban filmdráma, filmdokumentum, elbeszélések, novellák, versek, apologetikus bölcsességek, dialógusok, művészportrék, filozófiai disputák jellemzik leginkább alkotói munkásságát. Még felsorolni is sok. és színes ez a műfaji sokszínűség. Ilyen sokféle fajta műfajban alkotott ő.
Igen, és jelentőset alkotott, tehát mindegyik magas minőséget, tehát mondhatjuk azt, hogy 5 pontos csillagos alkotások voltak ezek, és nagy a irodalom, ami Hegyi Bélával foglalkozik, és Hegyi Béla által létrehozott. Reméljük, hogy lesz majd valaki egyszer, aki ezt a életművet betagozza a magyar irodalom emlékezetébe.
Mert hogy azért is készítjük ezt a riportot, van egy ilyen szándékunk, nem titkolt szándékunk, hogy aki most hallgatja ezt a riportot, és a keresztény vagy katolikus könyvkiadásban, lapgondozásban és lapszerkesztésben érdekelt, az ő figyelmét mindenképpen szeretnénk felhívni Hegyi Béla alkotásaira, műveire. Jó lenne újra kiadni a már megjelent műveit? Vagy hogyan látja tanár úr, mi lehetne a jövője és a sorsa ezeknek a munkáknak, hogy minél több emberhez eljussanak az utókor emberei közül is?
Hát ahhoz kellene ez a mű, a 3-ból 2, hogy teljes legyen a Hegyi Béla életmű, mert a zárójelentés az gyakorlatilag egy részösszefoglalás 75 éves születésnapja alkalmából. Ez a könyv, amit rám bízott, hogy szerkesszem meg, ez pedig 88. évének búcsúja, és ebbe vannak filmes, társadalmi, közéleti riportok, elbeszélések, novellák, versek. Például van egy vers, amit a zárójelentésben írt, ezt talán, ha megkérném a szerkesztő úrhölgyet, hogy felolvasná, ez egy tipikus Hegyi Béla vers. Kissé József Attilás, de Hegyi Béla vers.
Miből halljuk tehát akkor az idézetet, amelyet most tolmácsolok?
A zárójelentésben a búcsú vers.
Mondd, mit ér annak az ára, ki pénzt nyal, hasal, kéreget? Koldusa fia, apja, lánya, üldözik hájas vérebek. Mondd, mennyit ér az árulása? Barátnak, szónak végzetem. Mitől fordul rombolásba, eszükre büszkék épp eszem? Mondd, mit ér annak imája, ki mindent Istenre hagyott, és a mennyek országába úgy jutott, hogy mindig becsapott? Mit ér az ideája, hitnek, jövőnek kényszere, ha nincs a szeretetnek láza, a holnapnak hű üzenetem? Míg tart az őrület násza, szíved véti az ütemet, szorongva lépsz a barikádra, elméd zúgja félelmedet. Kérded, meddig bírjuk ördögök hegyke ítéletét, hazugság uralmát rajtunk, a média bűvöletét. Elő az ászlókat gyorsan, hát október mire tanít? Rázzuk le végleg a múltat, s kiáltsunk boldog halalit. Magánkiadásban jelent meg ez a vers, ez a József Attilai gondolatokat is megfogalmazó vers 2012-ben. Azért legyen kedves tanár úr, értelmezzük a legfontosabb üzenetét és gondolatát ennek a vers ciklusnak.
Hát igen, az agyból írókhoz fordul itt az első sorokban, hogy aki pénzt nyal, hasal, kéreget, koldus a fia, apja, lánya, üldözik hájas vérebek, ez pedig a szokásos 80-as években, akkor volt a Hegyi Béla a csúcson, de állandóan megfigyelés alatt állt a titkos szervezetek által. Na most a barátok közül sokan elárulták, sok ember neki köszönheti, hogy híres ember lett, nem akarok most neveket mondani, mert élnek, de ugyanakkor, amikor Bélának szükség lett volna egy kis támogatásra, akkor nem is nagyon ismerték meg. Ő mindent Istenre hagyott, és a mennyek országába úgy jut, hogy mindig becsapott. Valóban ez már egy jóbitülerem, aki nem volt hajlandó megkáromolni az Istent, és gyakorlatilag úgy halt meg boldogan. A hitjövő őrület násza, és meddig bírjuk az ördögök hegyke ítéletét? Na most ez egy örök probléma az nálam és az én műveimben is, a sátán elleni harc. Általában aki a sátánnal brahizik, kibékül, mint a legtöbb tévéreklámban ugye erre buzdítják az embereket, hogy szenvedély, őrület, akkor erotikus örömök, tehát ez biztos, hogy egy bizonyos értelemben minden termék, amit nem lehet eladni, ilyen marketszoló, nem marketinges fogással el lehet adni. És hát ez a hazugság uralma mi rajtunk, és a média bővülete. És akkor elő a zászlókat, úgy, mint októberben, annó 1956-ban, rázzuk le végleg a múltat, ezt már kívánjuk mindenkinek, hiába rázzuk le, végül is újra termelődik a gonosz, tehát a világ felcsapsz és újra összeomlasz, ez a Shakespeare-i gondolat, ez jellemző erre a befejezésre. A halali, az a hallelujának, amint a héber hallelujának a magyar változata, a hegyi béra szerint, és az a boldogság hiányzik, a messiási korszak jöjjön már el végre.
Akkor mi lehet az ő üzenete?
Hát a végső üzenete a Hegyi Béla életműnek az, hogy ő megtett mindent, hogy a világ jobb maradjon, de látta, mint Herceg Ferenc, mint Gyertyán Ervin, mint Hegedűs Géza, meg sorolhatnánk a nagy kortársait, Pilinszky János, Vasadi Péter, Rónai György, Spíró György, hogy azokat, akik közel álltak a Nobel-díjhoz, és az a kettő, aki már megkapta, tehát azok is érezzék, hogy a Hegyi Béla közéjük tartozik.
Köszönöm szépen a beszélgetést és az emlékező riportot dr. Utri Attila írónak, a Kelet Irodalmi Alkotócsoport még egyetlen élő tagjának.
Köszönöm szépen, Isten nyugosztalja a kedves barátunkat, és adjon az Úr neki örök emléket.
Újabb bemutató, új év, január 23-án Ernest Thompson Aranytó című szatirikus komédiáját mutatja be a Gárdonyi Géza Színház, és megmondom őszintén, én most libabőrözve jöttem ide a két főszereplőhöz, Sárosi Kingához és Blaskó Balázshoz több szempontból. Ez a nagyonati történetetek, olyan megható tényleg, hogy együtt játszatok egy idős házas pár, ami az életben is vagytok, és ugye ez számtalan más kérdést tesz fel, de tényleg, ahogy elolvastam ezt a történetet, hát ez teljesen rólatok szól. Érzelmileg, színészileg, én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy kihívás lesznek. Meséljetek egy picit erről a történetről, és tényleg az egész próba folyamatnak a lelki oldaláról, ami engem különösen érdekel. Kinga, talán szerintem kezdjük veled.
Hát nagyon örültünk, hogy ezen az előadással búcsúzhatunk majd el kvázi ettől az időszaktól. Hány éve vagyunk itt, Balázs?
38
éve, és abból ugye 15 évet ő igazgató volt, és ezt egy ilyen búcsúnak elköszönésnek szántuk. Elég sok mindenben igen, tehát ráismer az ember saját magára. De azt hiszem, hogy minden idősebb házaspár rá fog ismerni saját magára, mert minden házasságban előfordulnak zsörtülődések, nagyon ismerik egymást, nagyon együtt mozdulnak, ugratják egymást, kitalálják egymás gondolatait. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki.
Abból a szempontból is nagyon érdekes, a darabbeli házaspár Norman és Ethel 48 éve házasok, mi 44. éve, tehát életkorilag is nagyon hasonló két figura, férfi és nő, és tulajdonképpen az a fajta összecsiszolódás, az a együtt töltött 48-44 év, ennek tulajdonképpen mindenfajta vetülete, lecsapódása, összecsiszolódásnak a különböző vetületei, ezek mind felszínre kerülnek a darabban. Jó végig menni ezeken a folyamatokon. Több próbatétel is van tulajdonképpen a kettejük között. A házaspárnak van egy 42 év körüli lánya, akivel az apának a fiatalabb kori viszonya nem volt igazán felhőtlen. Sportoló volt valamikor ez a professzor, műugró, és a lányból is azt szeretett...
Nem meséld el az egész történetet, hogy a volna. Nézőknek...
Igen, de fontos, hogy tulajdonképpen az a fajta ellentét, ami azért kitapintható az apa, főleg egyértelműen az apa és a lány között.
Tehát az apai elvárások.
Elvárásoknak való nem megfelelni tudás, és az ebből fakadó különböző apai lelkiismeretfordulás, a lány részéről való a nem megfelelésnek a különböző pszichológiai vetületei, ezek mind végig mennek a darabon, és jellemzik az ő viszonyukat.
Normannek nagyon sokszor saját magával van baja, azért morog, de egy nagyon szerethető ember. Tehát a húgom kérdezte ki tőlünk a szöveget egy alkalommal, és hülyére röhögte magát néhol, és tehát ezek teljesen ti vagytok, néha meg elkönnyesedett a szemet. Tehát ilyen a darab.
Igen, igen, amikor ugye az olvasó próbán én, mint ugye még mindig, bár már csak pár napig, és akár másfél hét, két hétig a színház igazgatója vagyok, vezettem be az olvasó próbát, akkor úgy fogalmaztam, hogy egy szívet, lelket melengető történet, amelyben ugye, ahogy Kinga is mondta, magára is mernek az emberek, főleg az idősebbek, a férfiak magukra, a nők magukra, és a házaspárok egymásra. Tehát van egy olyan nagyon kedves, nagyon szeretetre méltó és szeretetet sugárzó, vagy azt körvonalazó vetülete a darabnak, ami nagyon jó végigmenni ezeken a folyamatokon nekünk is. Érdekes lesz estéről estére ezt majd újra és újra átélni.
Igen, maga a műfaj ugye sok mindent elárul, tehát tényleg egy idős házas pár veszekedése, zsörtölődése, az már néha olyan komikus, főleg azért, mert mindenki tudja, hogy ez szeretetből ered. Ugye az, amit ugye talán az elején is említettem, hogy a színész kell, hogy legyen, ezt ti aztán főleg tudjátok a színpadon, de ugye ebben a saját életetekből, ugye most például ugye a lányról beszéltél.
Hát, sok miatt nehéz.
Ezt mennyire lehet szétválasztani? Vagy ezt ilyenkor a színpadon az ember kőkemény színész?
Ebben, hát muszáj. Amikor Zsófi elment, akkor a Sirályt kezdtük el utána próbálni. Ő lett volna a rendező asszisztense. Akkor nekem nagyon sokat segített, hogy koncentrálni kellett. Tehát nem egyszerűen a színpadon állandóan velem volt, de arra kellett koncentrálnom, amit csinálok. Ez a darab, ez nagyon-nagyon sok magánéleti dolgot kihoz az emberből, de felül kell viselkedni. Tehát, mint ahogy mondtam, hogy sokszor könnyes, sokszor nagyon mulatságos, és tényleg azt hiszem, hogy nem csak mi, hanem nagyon-nagyon sok mindenki rá fog ismerni az ismerősére, saját magára. Minden családban történtek olyan dolgok, ami haláról is nagyon sokat van szó. Ez az ember, ez a Norman, ez a kis morgós, ez éppen azért, mert hogy el akarja tartani magától a halál meg az elmúlás gondolatát, nagyon sokat beszél róla, viccelődik.
Hogy ne féljen tőle.
Igen, hogy ne féljen
amikor
tőle.
Majd eljön esetleg.
Norman foglalkoztatja.
Igen, alapvetően.
Mint ahogy minden embert különben, azért mondom, hogy nagyon sok, tehát nagyon sok humoros és nagyon sok szívszorító és nagyon-nagyon emberi dolog van
az. Norman, az az én, és tulajdonképpen mondhatom is azt, hogy én. Nyilván az ember az életkorának előre haladtával nagyon sok olyan fizikai állapotának csökkenésével, szellemi képességének bizonyos fajta átmeneti vagy tartós billegésével szembe kell, hogy nézzen. Az embernek a szeme, a füle, sok-sok minden dolog már nem úgy működik, mint ahogyan az hozzászokott, ami természetes lenne, és ahogyan ez, és Normannél ez még fokozottabban így van. Egy kicsit az emlékezete, ki hagy, erre humorral próbál ráerősíteni, és öngunnyal próbálja kikerülni ennek a lelki nehézségeit, és természetesen a halál gondolata is. Hát nyilván 70 fölött már úgy elgondolkodik az ember azon, hogy már sokkal-sokkal kevesebb van hátra, mint amennyi mögötte. Visszatérve a lányunkra, már mint a szerepbeli Chelsea nevű lányunkra és Zsófikánkra. Zsófikánk most lenne 42 éves. Ahogyan a darabbeli. Tulajdonképpen nekem az okozza a gondot, hogy voltak nekünk is bizonyos fajta, hát hogy is mondjam, ellentéteink. Hát nyilván minden csak. És nyilván ezek most hatványozottan bennem is újra felszínre kerülnek, és hát nyilván az ember elgondolkodik azon, hogy mit tett jól, mit tett kevésbé jól, szóval sok-sok szembenézni valója van az embernek. Nekünk így ebben a helyzetben különösen a saját életünkből nagyon sok mindent kell, lehet és kell merítenünk, és ez azért próba elé állítja az embert az önvizsgálatban, önmagával szembeni elvárások tekintetében. Szóval sok-sok olyan tényező van, amely, nagyon furcsa ezt kimondani, segíti vagy nehezíti a munkánkat.
Ha megengedtek egy személyes megjegyzést, még a Sirálynál akartam betűzni. Én láttam azt az előadást. Hát nyilván én tudtam, hogy te miután csinálod végig ezt az egészet. A Hidegráz most, te ott 1000%-on színésznő voltál. És én azt gondolom, hogy ebben az előadásban is pontosan azért, mert Zsófi veletek lesz. Úgy fogjátok nyomni, hogy elképesztő. Tehát, hogy itt nem most csak az, hogy az ember színész, mert elsősorban anya voltál, meg anya vagy most is, hanem az, hogy ez egy átsegítő, és hogy igen, az élet megy tovább, ő ott van, és segíteni fog nektek, és segíti a színészi munkátokat, és én azt gondolom, hogy az Aranytónál is ez lesz. Egyetlen egy kérdés még, az Aranytót amúgy mennyire játsszák a hazai színházak, tehát ez mennyire egy előrevetett darab?
Tulajdonképpen ez egy régi darab, tehát ez valamikor a múlt század, tehát az 1900-as évek utolsó negyedében született Amerikában. És volt ebből egy nagyon-nagyon érdekes film, vagy legalábbis egy nagyon híres film. Norman-t Henry Fonda, Ethelt pedig Catherine Hepburn játszott, és a lányukat pedig a Jane Fonda. Tehát mi ezt megnéztük, ezt a filmet, ez egy többszörös Oscar-díjas film. Valamikor 1980-as évek valamely vége felé készült. Teljesen más felfogású.
Nagyon és, száraz, igen. Nagyon egység.
Meg hát az egy más világ volt.
Más világ hogy... volt, és mivel film, tehát az meg kicsit film. Kibontja, kiviszi. Hát ugye ez egy térben játszódik. Az kimegy a tóra,
és
sok minden.
És hiányzik belőle a humor filmből.
Igen, az a fajta.
A darabból csináltak, a színpadi darabból csináltak filmet, és valahogy ki van dolgozva.
Igen, kimosták.
De film készült belőle, színházi darab itt Magyarországon?
Igen, volt. Te többször is ment. Amiről én tudok, az valamikor a 2000-es évek elején Székesfehérváron ment, Esztergályos Károly rendezte, még a Bújtor István igazgatásának időszakában volt, és arról tudok még, hogy ment, azt hiszem a Karinti Színházban, vagy a Turaida Színházban, Gálfi László rendezte, és Benedek Miklós és Vári Éva játszották.
A házas,
ez a legutolsó, amiről tudok, uh-huh. vagy tudunk. És ha olvastam kritikákat is a darabról, mármint erről az előadásról, a legutóbbi előadásról, hát ezek tanulságos dolgok. Nyilván nagyon rendezőfüggő, nagyon helyszínfüggő, nagyon két színésztől, vagy egy színész csapattól függő, hogy milyen irányban mozdul el a dolognak a fősodra, hogy a humort, ezt a fajta férfi-nő idős házaspár belső kapcsolatát milyen mértékben bontja ki, az a fontos-e, vagy inkább a humoros vonal?
Mindegyik fontos.
Hát így van.
Az kell, hogy a néző hideg-meleget kapjon, tudod, mint ahogy az életben is
hát
van.
Ez pontosan így van. Tehát tulajdonképpen élettörténet, életképek, élethelyzetek egy csepnyi humorral, gúnyal.
És minden szerep nagyon jó.
És iróniával.
Mert anélkül nem lehet az életet túlélni.
Igen.
Nagyon várjuk a bemutatót. 23. januárban Sárosi Kinga, Blaskó Balázs. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Mondd, hová tűnt a szív a szívünkből, hogy feszült közénk ez a fakó víztükör. Lélekörlő napok jöttek, s elveszték. Fájó lett, hogy más nagyon
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes